4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
16 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Míró László nyugalmazott tábori püspök, 16. Benedek pápa, reményre vagyunk megváltva kezdetű enciklikája alapján tartott nagybőjti lelki gyakorlatot a Váci Nagyboldogasszony székesegyházban. Az enciklika mély teológiai és filozófiai gondolatokat fogalmaz meg arról, hogy mit jelent a remény a keresztény életben, és milyen hatással van az ember üdvösségére. A püspök lelki gyakorlatának záró gondolataiban kiemelte Szűz Mária szerepét, aki a remény csillaga, a remény példaképe. Egész életében hitt Isten ígéreteiben még akkor is, amikor minden emberi remény szerte foszlani látszott, például a kereszt alatt. Mária lehet legjobb vezetőnk és példaképünk a hit útján. Ő már eljutott oda, ahova mi is tartunk, a mennyei boldogságba, emelte ki Bíró László. Szabadtéri keresztutat szervezett az Andornak tájai katolikus közösség. A menet a Sarlós Boldogasszony templomtól indult, és a Szent András kápolnánál ért véget. A keresztutat Bakos Tamás plébániai kormányzó vezette. Az esemény különlegessége, hogy idén a keresztutat a családokért ajánlották fel. Az állomásoknál elhangzó elmélkedések és imák a családi élet örömeit és kihívásait állították a középpontba. A résztvevők közösen kérték Isten áldását a családjaikra, a gyermekeket nevelőkre, az idősekről gondoskodókra, a nehézségekkel küzdőkre, és mindazokra, akik szeretetben próbálnak élni nap mint nap. Míg 2010-ben 447 ezer bűncselekményt követtek el, jelenleg ez a szám évi 178 ezer, tehát csaknem 60%-kal csökkent az egy év alatt elkövetett bűncselekmények száma hazánkban, hangsúlyozta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Kiskun Félegyházán. Rétvári Bence a bűnmegelőzés napja alkalmából szervezett rendezvényen kiemelte, a kormány az elmúlt években megháromszorozta a rendvédelmi költségvetést, és 2-3 ezerrel növelte a rendőrök számát. Felavatták Bernovics Vilma keresztény hitoktató, embermentő mártír és hős emlékművét Budapesten, a 9. kerületi Gizella sétányon, a Petőfi híd lábánál, a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján. Bernovics Vilmát Salkaházi Sárával és több társával együtt a közeli Bokréta utcából, a Szociális Testvérek Társaságának épületéből hurcolták el, és lőtték a Jeges Dunába 1944. decemberében. Karácsony Gergely főpolgármester az egybegyűltek előtt úgy fogalmazott, régi adósságunkat törlesztjük azzal, hogy mostantól köztéri emlékmű ápolja Bernovics Vilma emlékét, egyikét azoknak a hősöknek, akik a vészkorszakban életüket adták azért, hogy mások életét megmenthessék. Azokat a találkozási pontokat kell keresni, ahol az önkormányzatok és a kormány megtalálja az együttműködési formákat, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Budapesten Viszmajor támogatásokról szóló oklevelek átadásán. Navracsics Tibor hangsúlyozta, ilyen találkozási pont a Viszmajor támogatás is, ahol a kormány a költségvetésből nyújt támogatást az önkormányzatoknak az őket ért elemi csapások kivédésére és újabbak megelőzésére, hogy a helyi közösség a hétköznapi életben minél hamarabb visszatérhessen a normális kerékvágásba. A tárcavezető közölte, idén már második alkalommal adnak át Viszmajor támogatásokat. Az előző alkalommal mintegy 300 millió forintot, most pedig több mint 700 millió forintot kapnak települési önkormányzatok. Az államalapítóról elnevezett székesfehérvári térről a mai napon elszállították Szent István bronzból készült 1,5 tonnás lovas szobrát, hogy azt teljes egészében felújítsák. Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta, hogy Szent István meghatározó nem csak az összmagyar nemzet, hanem Székesfehérvár vonatkozásában is, hiszen az államalapítás révén a városhoz kötődik. Úgy vélte, nem véletlen, hogy az elődök többféle módon emlékeztek meg róla, és ennek az emlékápolásnak az egyik leggyönyörűbb köztéri alkotása az őt ábrázoló lovasszobor. A városvezető hozzátette, a szobor és a szobor talpazata jelentős felújításra szorul. A tervek szerint az alkotás megújult állapotában az augusztusi Szent István ünnepkörre kerül vissza eredeti helyére. Végül az időjárásról. A legtöbb helyen derült, napos, száraz idő várható. Délfelől azonban elkezd megnövekedni a fátyol felhőzet. A déli délkeleti szél megélénkül, az északnyugati és a délkeleti határ mentén meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 26 fok között alakul, estére majd 12 és 19 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották.
Reklám.
A dráma mindig sistereg. A Képmás címlapján Básti Júli színésznő. A magazinból megtudhatjuk, hogy az öröm mellett milyen párkapcsolati nehézségekkel jár az első gyermek érkezése, és hogyan függ össze a pszichés feszültség a mozgásszervi panaszokkal. Olvashatunk egy tanárnő történetéről, aki a Budai Elit Gimnáziumból a börtönlakókhoz ment tanítani, Mikszát valóságos, különös házasságáról, és Amundsenről, a jégvilágok vándoráról. Keresse az áprilisi képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember ünnepi dupla lapszáma. A tartalomból. Születés és feltámadás. Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek húsvéti elmélkedése. Igent mondani Mária mosolyával. Molnár Rita a nevelőszülői hivatásról. Csillog-e a szemedben az életöröm? Beszélgetés Elek László jezsuita szerzetes iskola lelkésszel. Passióktól a messiásig. Bősze Ádám a húsvéthoz kapcsolódó klasszikus művekről. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Húsvéti kívánságműsorokkal várjuk kedves hallgatóinkat a Szent István Rádió hullámhosszain. Húsvét vasárnap délután és húsvét hétfőn délután kívánságműsorokkal jelentkezünk. Várjuk kéréseiket, kívánságaikat, zenés üzeneteiket elérhetőségeinken, melyek a következők. Telefonszámunk 36-os körzet 510-618-as. E-mail címünk pedig kívánság@szentistvanradio.hu. Ünnepeljük idén is együtt a húsvétot.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Az egyház reményt, támaszt és közösséget nyújt a családoknak. Kérjük, támogassa adója egyházi 1%-ával a Magyar Katolikus Egyház szolgálatait. Technikai szám 0011. Készült a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia megbízásából.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Baby, locked the door and turned the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. Never loved nobody the way that I love you. We're alone now. You don't know how long I've wanted to. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on just to be your man. I can't believe how much it turns me on just to be your man.
Értékadó. Magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, adásunk tartalma. Nemzetközi projektet tartottak a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban. Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelősei gyűltek össze a Bársony János Római Katolikus Általános Iskolába. 80 év felett előzetes igénylés nélkül készhez kapják a gondosórát Borsodabaúj-Zemplén vármegyében is.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Vedd és olvasd elnevezéssel nemzetközi projektet tartottak a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban azzal a céllal, hogy a közös angol nyelv segítségével a diákok ki tudják cserélni egymással az irodalommal kapcsolatos meglátásaikat. A program 4 ország diákjainak nyújt lehetőséget egy több napon keresztül tartó műhelymunkára, ahol a fiatalok vegyes nemzetiségű kiscsoportos keretben különböző kreatív feladatok segítségével dolgoznak fel egy előre kiválasztott irodalmi művet. Idén a diákok Shakespeare-től a Romeo és Júlia című alkotást elemezték ki. A részletekről Buzánik és Judit, a projekt egyik szervezője adott tájékoztatást.
Az AI projekt jezsuita iskolák együttműködésén alapuló projekt, tulajdonképpen az AI egy rövidítés, European Youth Exchange, ami nem más, mint egy diákcsere program, de mégse tulajdonképpen egy szimpla diákcsere program, mert egyrészt kizárólag jezsuita iskolák dolgoznak együtt, másrésztről pedig tulajdonképpen egy olvasási projekt, ahol minden egyes adott évben választunk egy könyvet, és feldolgozzuk a diákokkal a projekt hét keretében. A projekt idén Shakespeare, Romeo és Júlia című művel, aminek külön örülünk, mert egyrészt már idén a diákokkal láttuk a színházban. Másrészt maga egy olyan klasszikus, amelyet mindig nagy öröm feldolgozni. Egyébként idáig mindenfajta könyvvel dolgoztunk, kisregény, regény, detektív történet, minden volt, de Shakespeare idáig csak egy volt, Hamlet. A szintén nálunk volt itt Miskolcon körülbelül egy olyan 8-9 évvel ezelőtt. Másrésztől azért is nagyon öröm számunkra, hogy dolgozhatunk egy könyvvel egy projekt keretében, mert az iskolánk idei tanévének a témája az olvasásról szól, tehát nagyon sok projekt, nagyon sok műhely program tulajdonképpen csoportosul az olvasás köré. 4 ország vesz részt benne, 4 jezsuita iskola, egy Belgiumból, Gentből, egy az olaszországi Torinóból, és egy a németországi Bonnból, illetve a mi iskolánk. Mi 15 évvel ezelőtt csatlakoztunk be a projektbe, és 2010-ben vettünk részt először Torinóban. Értelemszerűen minden évben más ország szervezi, tehát egyfajta körforgásszerűen megy a szervezés, és most esett ránk a sor. Utoljára pont sajnos a Covid évében volt a projekt, amikor még sikerült megszerveznünk, bár akkor nem mindenki tudott eljönni, úgyhogy most nem 4 év múlva, hanem 5 év múlva szervezzük meg. Ahogy említettem, ezek mind jezsuita iskolák. Belgiumból, a Szent Barbara kollég nevezető jezsuita iskolából jöttek 15 diák és 2 kísérő. Tulajdonképpen minden országból 15 diák és 2 kísérő, tehát összesen 45 diák és 6 kísérő. Bonnból, a Aloysius kollégból és Torinóból az Istituto Sociale jezsuita gimnáziumból. Ez mindig nagyon nagy öröm számunkra, ugyanakkor természetesen nagy munka is, hiszen a projekt hét előtt már hónapokkal elkezdjük szervezni egyrészt a programokat, másrészt természetesen fogadó családokat kellett találnunk a diákok számára. Ezt körülbelül egy olyan január környékén kezdtük el a kolléganőkkel, megszólítottuk a diákokat, a szülőket is, és hála Istennek egy nagy nyitottságot láttunk a részükről, hiszen ők maguk nem szerepelnek, vagy legalábbis a nagy részük a fogadóknak nem szerepelnek a projektben, ők a vendégüllátók, egy héten keresztül érkezik hozzájuk egy külföldi diák, bekapcsolódik a családjuknak az életébe, ugye részt vesz különböző programokkal, a családokkal együtt is, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez nagy öröm számukra és számunkra is. Másrészt így a 15 éves tapasztalatból kiindulva azt látom, hogy amikor véget ér ez a projekt, igazán szívet melengető barátságok alakulnak. Tehát nagyon sok pityergő, de ilyen boldogan pityergő arcot láttam már a projekt végén, amikor már az elválás nehéz egy hét után is, és utána is tartották a diákok a kapcsolatot egymással. A projekt március 22-én kezdődött azzal, hogy megérkeztek hozzánk a diákok. Itt egész flexibilis a szombati nap volt, és a következő vasárnap is, mert a családokkal töltik az időt. Ilyenkor még nem csatlakoznak be az iskolai programba, hanem kifejezetten szoktunk hagyni nekik egy napot, amikor teljesen szabadon választható programokon vesznek részt a családokkal, és ezt előtte meg is szoktuk velük beszélni. El szoktak menni kirándulni, úszni, közös programot terveznek, sportprogramot, tehát teljesen változatos a történet. Maga a projekt az a hétfői napon most kezdődött, és tulajdonképpen a következő, tehát a mostani szombatig lesznek itt. Maga a hét azt lehet mondani, hogy tematikusan épül fel itt az iskolában. Általában ugyanezt csináljuk minden egyes projekthét alkalmával, természetesen az adott országra szabva. Amikor hétfőn megérkeznek a diákok az iskolába, akkor természetesen bemutatkozunk, mindenki készül egy prezentációval, minden diák beszél nem csak az iskolájáról, hanem magáról az országról is, a városról, ahol jött. Érdekességeket szoktak megemlíteni a nyelvükről, bemutatják az iskolájukat, esetleg bemutatják önmagukat. Ezután kicsit kevertebb csoportokat hozunk létre, ahol egy kvíz szokott következni a könyvről. Ez már egyfajta verseny, de nyilván nem teljesen véresen komoly verseny, hanem inkább azt szolgálja, hogy ismerkedjenek egymással. Majd ugyanebben a csoportokban délután egy városnézésen szoktunk részt venni, de ezt is egybe kötjük egy kvízzel, amikor is bizonyos feladatokat kell végrehajtani. Idén, illetve hogyha hozzánk szoktak jönni, még annyival szoktuk kiegészíteni a hétfői programot, hogy táncház várja őket. Ez tegnap este volt, egy kolléganő segített benne, és ott nagyon jól érezték magukat. A keddi és csütörtöki nap az a műhelyek napja, amikor is kevert csoportokban dolgoznak, és minden nap végén egy alkotást fognak bemutatni a többiek előtt. Három részletben, tehát három ilyen úgymond szekcióban dolgoznak, de ez is teljesen változatos. Ez tulajdonképpen elmegy az egész napjuk. Idén szerdára terveztünk egy budapesti kirándulást, pénteken pedig egy sporttevékenységet, majd este egy ilyen lezáró agapé-szerű búcsú találkozót, és másnap indulnak majd haza. Én úgy gondolom, hogy a projektnek számos hasznosulása van. Egyrészt ez egy angol nyelvű projekt, tehát egész héten keresztül intenzíven gyakorolják az angol nyelvet. Másrészt olyan országokból is érkeznek, ahol vegyük például Németországot, nálunk egy másik nyelv a német, vagy akár gyakorolhatják a franciát, aki Belgiumból érkezik, sokan beszélnek ott is. Tehát a nyelv az egyértelműen. Amire úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy megtanulnak együtt munkálkodni, csoport munkában részt venni, kollaborálni, nagyon kooperatívak, hiszen itt azért alkalmazkodni kell egymáshoz. Szintén fontosnak tartom, hogy a műhelyek, a keddi és csütörtöki műhelyeknek tulajdonképpen mi tanárok előzőleg csak egy keretet határozunk meg, vagy egy témát, de ezért nem fektetjük le teljesen az elejétől végéig, hogy mit szeretnénk látni. Meghívjuk a diákokat, ötletelünk, tehát itt azért lehet kreatívnak lenni, tehát azért a kreativitásukra nagyon szükség van, és én azt látom, hogy aki még kevésbé is, vagy visszahúzódóbb, az is azért próbál bekapcsolódni és elmondani a véleményét. Ezt is szintén fontosnak tartom. Másrészt, mivel mindannyian jezsuita iskolákból jönnek, az is fontos, azt gondolom, hogy egy picit belelátunk egy másik jezsuita iskola életébe, vagy ők belelátnak a mieinkbe, és akár össze is tudjuk hasonlítani, vagy hasonlóságot keresni, vagy különbséget, vagy esetleg olyan különbséget, amiből tanulhatunk. Ez mindig nagyon érdekes. És nem utolsó sorban az is, hogy ezeket a kapcsolódásokat, ugye a jezsuita iskoláknak a kapcsolódását megőrizzük, hiszen ugye Magyarországon mi vagyunk az egyetlen, viszont Európában azért nagyon sok jezsuita iskola van. Ahogy itt most vártuk a diákokat szombaton, és beszélgettem a szülőkkel is, elmondták, hogy otthon maradtak, az édesanya, a testvér főznek, tehát vacsorával készülnek, már megtervezték a másnapi programot, hova menjenek, mit csináljanak. Én mindig őszinte örömet látok, és leginkább azért is érdekes ez a történet, mert mindig próbáljuk a gyerekeket arra biztatni, hogy előtte vegyék fel egymással a kapcsolatot, tehát kérünk akár egy e-mail címet, vagy bármilyen más elérhetőséget, hogy ne mint úgymond idegenek kapcsolódjanak össze, hanem már előtte legyen lehetőség akár beszélni bármilyen módon. És most is azt láttam, hogy mikor megérkezett, kifejezetten az egyik csoportnál, de tulajdonképpen a többinél is valamelyest, hogy ismerősökként üdvözölték egymást a fogadó diák és a cserediák, vagy a vendégdiák, tehát már tudták, hogy kiről van szó, már intettek egymást, kezet fogtak, volt, aki összeölelkezett, úgyhogy így indítottak, úgy, én úgy gondolom, hogy ez csak mélyül, és a vendégdiákok részéről is azt látom, hogy biztos van mindig, hogyha az ember az a külföldre utazik, van benne egyfajta félsz, hogy hova megy, de így, hogy tudják, hogy hova mennek, kihez mennek, van egy előzetes információjuk, azért nagyobb nyugalommal jönnek, és természetesen a hétvégére meg még inkább nyugodtabbak, tehát én idáig pozitív visszajelzéseket kaptam. Keddi és csütörtöki nap a műhelynap. A diákok előre választhatnak műhelyeket. A keddi napon a hat műhely általában kifejezetten a feldolgozandó könyvnek a témájához, szereplőihez, történelmi hátteréhez, írójához kötődik. A csütörtöki napon nem feltétlenül. Azért ott már a témákat egy picit tágabban kezdjük, kitekintünk, akár megnézzük azoknak a társadalmi betületét, vagy akár a kis mikroközösségünkben az hogyan csapódik le. Tehát amíg mondjuk a keddi napon most a témák között szerepel az, hogy egy rajzos műhely, hogy tervezzenek, mondok egy példát, könyvborítót, vagy rajzoljanak meg jeleneteket, vagy foglalkoznak a szereplőkkel, csináljanak egy talk show-t például, mintha egy modern talk show keretében beszélgetnek a szereplőkkel, addig a csütörtöki napon már egészen más, például az Erzsébetkori színházzal foglalkoznak, vagy magával a szerelmi történetek, tehát az irodalomban található szerelmi történetek újra megteremtésével, esetleg egy modern változatban, vagy esetleg interjúkat készítenek. Szokott lenni, ha külföldön vagyunk, nem egyszer, hogy kimegyünk a városba, meg interjúvolunk embereket például azzal az adott témával kapcsolatban, vagy csütörtökön felmerül például a konfliktus, ami ugye nagyon jelen van a műben, hogyan élik meg ezt ők, mint tinédzserek. Nagyon változatos, tehát azért látszik a kérdése a csütörtök között a különbség. Általában a diákoktól, hogyha ismertetjük velük a műhelyek témáit, és megbeszéljük, hogy mi miről szól, általában több választási lehetőséget kérünk be tőlük, hármat-hármat, amiből végül kiválasztunk egyet-egyet, hogy nyilván mindenki több érdeklődési területtel rendelkezik, hogy mindenféleképpen illeszkedjen az ő érdeklődési területéhez. A következő éven előreláthatólag Belgiumba fogunk menni, oda szervezzük a projektet. Szeptember-október környékén a külföldi kollégákkal mostanában leginkább egy online találkozó keretében szoktunk együtt dolgozva kiválasztani a művet, megbeszélni a lehetséges műhelyeket, majd utána elindul a részvevőknek a kiválasztása, és leginkább ilyen március eleje közepe, attól függ, hogy kinek hogy illeszkedik a menetrendjébe, környékén szoktuk megszervezni a projektet. Én gondolom, hogy ez jövőre is így lesz.
Miskolc katolikus közintézményeinek teremtésvédelmi felelőseit hívták meg közös gondolkodásra, tudás megosztásra a Bársony János római katolikus általános iskolába. A találkozó egyik célja az volt, hogy az iskolák segítsék egymást a szent év megélésében, valamint hogy eszmecserét folytathassanak a teremtésvédelem iskolai feladatairól. A részletekről Darányiné Szabó Eszter, a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület elnökségi tagja adott tájékoztatást.
Én 5 éve vagyok a Naphimnusz Egyesület tagja, ugye a Naphimnusz Egyesületnek az a teljes neve, hogy Naphimnusz Teremtésvédelmi Közhasznú Egyesület, és 1 éve vagyok az elnökségi tagja, és egy pályázatnak köszönhetően, amit a Teremtésvédelmi Kutatóintézeten keresztül nyertünk el, most lehetőségünk nyílt arra, hogy 15 vidéki helyszínre ellátogassunk, és igazából 2 célt próbáljuk megvalósítani. Egyrészt egy hálózatosodás, tehát hogy a helyi teremtésvédőkkel szeretnénk találkozni személyesen, szeretnénk velük beszélgetni, kapcsolatot kialakítani. Valójában azért is, mert ugye a főváros centrikus országunkban minden a fővárosban van, és most azt szeretük volna, hogyha egyszer nem a vidékieknek kell eljönni a Budapestre, hanem Budapest megy a vidékre. Tehát, hogy szerettük volna itt tényleg a helyi teremtésvédőket meglátogatni. Másrészt meg ugye a Laudato Si enciklika kiadásának 10. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. A Laudato Si enciklika az, mondhatom, hogy így az Egyesületnek meg a Teremtésvédelemnek a bibliája, nagykönyve. Ugye szól a teremtett világ védelméről, a krízis jelenségeiről, a környezeti és társadalmi válságnak a jelenségéről, az okairól. Ez egy gyönyörű, aki nem ismeri ezt, szívből ajánlom, hogy olvassa el. Egy nagyon könnyen olvasható, fantasztikus egy munka. Na és a Laudato Si enciklika 10. évfordulóját is szerettük volna megünnepelni, és szerettük volna azt katalizálni, hogy ezt vidéken minél többen ünnepeljék meg. És ezért ezt a Teremtésvédelmi Kutatóintézet által juttatott pályázatot, ezt erre a célra használtuk fel, hogy 15 vidéki helyszínt meglátogatunk, és akkor ezt kértük, hogy ezek a vidéki helyszínek egyrészt adjanak otthont a teremtésvédők helyi találkozójának, másrészt szervezzenek egy Laudato Si 10. évfordulós ünnepet. És ez van most itt Miskolcon, a Bársony János általános iskolában. Egy órás, ilyen szűkkörű találkozónk van a környékbeli iskoláknak a teremtésvédelmi referenseivel, és a Laudato Si 10. évfordulójára emlékezünk, és ennek örvén volt már faültetés, egy ilyen iskolai flashmob, és egy remek kis interaktív érzékenyítő foglalkozás. Mondhatjuk azt, hogy a teremtésvédelem a környezetvédelemnek a keresztény megfelelője, de ez azért így egy leszűkítő értelmezés. Ugye a teremtésvédelem alapgondolata az az, hogy ezt a teremtett világot az ember, az emberiség ajándékba kapta a jó Istentől. Mi is része vagyunk a teremtett világnak, nem állunk azon fölül, azon kívül, és ugye egyre több a teremtett világban a válságjelenség. Tehát nem csak környezeti, hanem társadalmi válságjelenségeket is látunk, ugye mérhetetlen szegénység, kitaszítottság van jelen az életünkben, vagy az embertársaink életében. Egyre nagyobb a különbség a nagy luxusban élők és a nyomorban élők között. Ez, hogyha engedjük, akkor ez így nagyon szíven tud ütni. És egyre több a természeti válságjelenség is, és most már ugye biztosan látjuk, hogy túlhasználjuk a világot. Egyszerűen azzal az életmóddal, ezzel a fogyasztói életmóddal mindent meg akarunk szerezni, türelmetlenek vagyunk, itt és most akarunk mindent, fogyasztani akarunk, és azért akarunk valószínűleg fogyasztani, mert már nem Isten, nem a másik ember iránt érzett szeretet. Tehát összességében nem a szeretet tölti ki az életünket, és ezt a hiányt akarjuk betömni a fogyasztással. És túlhasználjuk az erőforrásokat. Az erőforrások kimerülnek, a talaj kimerül, klímaválság van, biodiverzitás összeomlik, a fajok kipusztulnak, tehát hogy nagyon sokat a természeti, környezeti válságjelenség is. És Valójában a teremtésvédelem az arra akar rámutatni, hogy ennek a sok-sok-sok válságnak egyrészt mind emberi oka van, gyakorlatilag egységes az oka, és ez erkölcsi jellegű, ez morális jellegű oka van. Az, hogy túlzottan magunkat helyezzük a középpontba. És ha ezt visszahelyeznénk Istent a középpontba, akkor talán kevesebbel is megelégednénk, mértékletesebbet tudnánk lenni. Nem lenne szükségünk arra, hogy állandóan ezt a hiányérzetet pótoljuk, hogy állandóan úgy tűnjünk, mintha nagyon sietnénk valahova, és türelmetlenek vagyunk, és mindent meg akarunk szerezni, habzsolunk mindent, de ez egy sekélyes életvitelhez, ez sekélyes életmódot eredményez. Mi egy ilyen, a férjemmel és a családommal egy ilyen 7-8 évvel ezelőtt tértünk át egy ilyen sokkal szerényebb életmódra. Azelőtt se jöttünk igazán nagy lábon, de hogy onnantól számítva kifejezetten figyeltünk arra, hogy tényleg csak azokat a dolgokat vásároljuk meg, ami az élethez tényleg szükséges. Lehetőleg másodkézből vásároljunk mondjuk ruhát, használati tárgyakat, csomagolásmentesen vásároljunk. Szóval, hogy a motorizált közlekedést azt nagyon leszorítottuk, egyre többet jártunk gyalog, biciklivel, nem repülünk, és ennek az életmódváltásnak, ennek az egyéni életmódváltásnak egészen megdöbbentő módon egy boldogító hatása volt ránk. Tehát nem azt éltük meg, hogy ez hű, de mekkora lemondás, hogy akkor mi most mehetnénk a Maldív-szigetekre röpülni, és most nem megyünk környezettudatosságból a Maldív-szigetekre 3 hétre nyaralni, hanem ehelyett otthon vagyunk, és sírunk, tehát nem ez történt, hogy mi sajnáltuk magunkat, hanem felfedeztük azt, hogy a következő utcasarkon is milyen fantasztikus dolgok vannak, hogyha az ember veszi a fáradtságot és oda néz. Például az, hogy mondjuk nem a lábunk elé, vagy a telefonunkra nézünk, hanem mondjuk föl a fák tetejére, és akkor meghalljuk a madarak csicsergését, tehát ez egy új univerzumot nyit meg az ember előtt. Környezetvédő alapokról is el lehet jutni arra, hogy egy mértékletesebb életmód az egy boldogít valójában, mert hogy ez a fogyasztás az tényleg csak egy instant pillanatnyi örömet ad, és ez ki fog fulladni. De az biztos, hogy vallásos alapokon áll a teremtésvédelem, az rengeteget gazdagít ezen az életmódváltáson is. És hogy mi ennek a haszna, tehát hogy egyéni szinten is van haszna a mértékletességnek, meg az egyszerűbb életmódnak. Mi ezt tényleg a családdal együtt átéltük, amikor átváltottunk erre a mondjuk teremtésvédő életmódra. Társadalmi szinten meg egyszerűen mérhető az, hogy sokkal kevesebbet veszünk ki ugye a természetből, egy alacsonyabb, tehát egy egyszerűbb életmód, egy kevésbé fogyasztás központú, fogyasztás orientált életmód, ugye kevesebb eszközt használ, kevesebb erőforrást használ, nem szennyezi annyira, ugye motorizált közlekedésről való lemondás, az nem szennyezi annyira a levegőt. Ha figyelünk arra, hogy mondjuk szürke vizet is használjunk a háztartásban, és mondjuk amiben, nem tudom én, amíg melegszik a víz, addig egy vödörbe felfogjuk, amivel aztán később leöntjük a WC-t, akkor azt a vizet nem kell újra, ugye, és ez ráadásul ivóvíz, tehát hogy akkor azt a sok vödörnyi vizet, azt akkor megspóroltuk. Tehát azért ennek tényleg társadalmi szinten így komoly impaktja van. Az egyéni példamutatásnak van egyfajta ragályos hatása, mert hogyha az emberen azt látják, hogy ő tudatosan él egy másfajta életmódot, és ettől még jól is érzi magát, akkor azért kérdések merülnek fel a szomszédban is, meg mindenkiben, aki ezt látja. Másrészt nekünk nagyon fontos célunk a Naphimus Egyesülettel, hogy azt bemutassuk, hogy erről a katolikus egyháznak bizony van tanítása. Tehát létezik egy olyan, hogy a katolikus egyház társadalmi tanítása, és ez mond dolgokat a teremtett világ védelméről, és ennek most már 20-30 mondhatnám 50 éve komolyan jelen van ez a téma a katolikus társadalmi tanításban. Ugye említettem a beszélgetés elején a Laudato Si enciklikát, ami Ferenc pápa első önálló enciklikája volt, de nem ezzel kezdődött a történet. Tehát már Szent II. János pápának, aztán 16. Benedeknek, de már őket megelőző pápáknak is voltak voltak mondásai, voltak tanításai a teremtett világ védelmével kapcsolatban. Ugye gyakorlatilag 1972 számít egy ilyen forduló évnek a környezetvédelem szempontjából mindenképpen, de már 72-ben most Okolmi konferenciára már egy pápa egy olyan üzenetet írt, amiben kiemelt jelentőségüként kezeli ezt a 72-es Okolmi konferenciát, és már akkor látták, hogy ha ez így fog tovább menni, ez a fogyasztói társadalom felpörgetése, akkor ennek nagyon súlyos hatása lesz a világban. És hát legkésőbb 1972-től kezdődően beszélhetünk erről a teremtésvédelemre vonatkozó katolikus társadalmi tanításról, és mi nekünk nagyon fontos célunk, hogy ezt a társadalmi tanítást megismertessük a hívőkkel, tehát megéreztessük velük azt, hogy ez az egyháznak egy fontos témája, és nincsenek magukra hagyva, amikor ők ezt az egyéni szemléletváltást, ezt az egyéni életmódváltást el akarják követni, akkor azt nagyon erősen megtámogatja az egyház is ezekkel a tanításokkal. Ugye az egész nap ennek a témának van szentelve, és több kisebb blokkból áll. Lesz egy egyórás olyan blokk, ahol szűkörűen a teremtésvédők egymás között fognak beszélgetni. Itt nem előadásról lesz szó, nem előadás formájában fogjuk ezt kifejteni, hanem valóban egy ilyen interaktív módon beszélgetünk. Mi is szeretnénk megtudni, hogy itt mi a helyzet, mire van a szükségük a teremtésvédőknek. És akikkel ebben a körben beszélgetünk, őnekik talán ez már nem újdonság. Tehát, hogy inkább őket kell abban erősíteni, hogy ezt hogy tudják a helyi kis közösségeikben minél teljesebben átélni, megélni, átadni. És a nap végén lesz egy félórás blokkunk még. Formális előadással itt sem készültünk, de hoztunk mindenféle szemléltető eszközöket, hoztunk például egy lelki ösvényt, ami a teremtett világ elemein keresztül buzdít arra, hogy elmélkedjünk és csodálkozzunk rá a kövekre, a növényekre, az állatokra, az embertársainkra, a levegőre, a vízre. Szóval például ezt a lelki ösvényt elhoztuk, ezt majd bemutatjuk. Hoztunk egy olyan szemléltető eszközt is, ami kifejezetten azokra a leggyakoribb kifogásokra ad választ, amikkel mi találkozunk. Tehát például nagyon sokszor halljuk azt, hogy túl sokan vagyunk, 8 milliárd ember a Földön, ezt már nem lehetne sehogyan se. Lehet itt bárhogyan egyéni életmódot változtatni, ezt a Föld nem bírja el. Ez a baj, hogy túl sokan vagyunk. Most erre kiváló, csodaszép idézeteket lehet hozni a katolikus egyház nagyjaitól, szentatyáitól, és mi nem voltunk restek, mi készítettünk egy ilyen szemléltető eszközt, ahol például ezt is megcáfoljuk. És akkor ezekkel az általunk tapasztalt leggyakoribb kifogásokra mind készítettünk ebben a szemléltető eszközben egy-egy idézetet, egy-egy választ, amivel maga az egyház ad egy ilyen frappáns cáfolatot ezekre a kifogásokra. Ezt például bemutatjuk. Úgyhogy ezzel készültünk, nem egy formális előadással, hanem magának az egyesületnek az egyesület bemutatásával, illetve annak a bemutatásával, hogy mi minden olyan anyagot készítettünk el az elmúlt években, amit aztán örömmel terjesztünk, tehát ezeknek a linkjeit megadjuk a helyi teremtésvédő barátainknak, és megmutatjuk, hogy hogyan tudják használni így a saját kis közösségükben. A környéken elég sok aktív teremtésvédő van. Van egy úgynevezett Laudato Si animátor képzés programunk. Ez minden évben szeptember vége, október eleje környékén indul. Ez egy online hatalkalmas kurzus, és előadások, egyénileg feldolgozandó feladatok vannak benne, és a végén egy saját teremtésvédő közösségi projektet kell végrehajtani. És nekünk azokról van információnk, akik ezt elvégezték, illetve nyilván az egyesületi tagságról. Az egyesületnek most már 100 fő fölötti a létszáma. Egyébként viszonylag kevés itt az egyesületi tag, viszont ilyen Laudato Si animátorok elég szép számban vannak. Tehát itt Miskolcon is, a környéken is, Sajó-Szentpéterben például elég sokan vannak. és aki minket ide most meghívott, és ennek az egész napnak a szervezője volt a Soltész Edina, ő is egy animátortársunk. Hogy mondjam, arról azért így kevés információnk van, nyilván a mindennapi életben nehezebben látunk bele, ugye mindannyian Budapesten élünk, vagy legalábbis én és Júli, aki most itt együtt jöttünk. Szóval, hogy Budapestről ezt a valóságot azért nehéz látni, de azt érzékeljük, hogy az érdeklődés az viszonylag nagy ebből a régióból, és egyre nagyobb, ahogy ugye egyre inkább szembesülnek az emberek maguk is a válságjelenségekkel, és egyre hétköznapibb téma ez, akár már az egyházi berkeken belül is. Tehát az érdeklődés az nő. Azért, hogy a valóságban ez tükröződjön, az életmódok változzanak, a szemléletek formálódjanak, hát azért inkább imádkozni tudunk.
Van év felett előzetes igénylés nélkül készhez kapják a gondosórát Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is. Újabb mérföldkőhöz érkezett a gondosóra program április 1-től. Azok a 80 év feletti magyar állampolgárok, akik még nem rendelkeznek gondosórával, előzetes igénylés nélkül megkapják az ingyenes jelzőkészüléket, mondta Juhász Roland, a gondosóra program megvalósításáért felelős kormányzati szolgáltató központ non-profit KFT ügyvezetője Miskolcon. Az intézkedés célja, hogy a legidősebb korosztály számára még könnyebben és gyorsabban elérhetővé váljon a gondosóra által nyújtott támogatás, amely nem csak egészségügyi vészhelyzetben, hanem bármely egyéb esetben is segítség.
Ez egy idős gondozás terén egyedülálló szolgáltatás. A magyar állam indította el ezt a programot, és a magyar állam felelőssége és odaadása mellett valósítjuk meg. Most lesz 2 éves körülbelül a program, és 770 ezer felhasználója van már. Hatalmas szám, ez azt jelenti, hogy a 65 éven felüliek csoportjára vetítve minden harmadik felhasználónak van ilyen készüléke. Ami a program gyakorlati eredményeit illeti, ugye minden esetben meg szoktuk említeni, hogy több mint 40 ezer esetben járult hozzá a gondosóra az életmentéshez, és azért is merjük ezt ilyen bátran mondani, mert ezek mind regisztrált esetek. Ugye minden egyes vészhívás rögzített vonalon keresztül történik a diszpécser központ felé, és egy adatlap is készül, hogy mi volt az a bejelentett probléma, és mi volt az a segítségnyújtás típus, amit a diszpécser központ biztosított. Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy ilyen esetben a tényleges életmentés már természetesen a mentőszolgálat, katasztrófavédelem, tehát ugye a 112-t értesíti ilyenkor közvetlenül a diszpécser, de ami ehhez tartozik, ugye én azt szoktam mondani leegyszerűsítve, hogy a probléma esetén ugye aki a gondosórán keresztül kér segítséget, a problémának a feldolgozása, az első feldolgozása, az egy szakember, ugye a diszpécser központban alapvetően egészségügyi, szociális végzettséggel rendelkező, legalább minden esetben egy szenior kolléga ott van ugye a folyamatos 24 órás szolgálat alatt, tehát ő az, aki nagyon hasonlóan, ugye az együttműködés szinte elsők között az országos mentőszolgálattal történt meg, hogy az a kikérdezési protokoll, amivel egyébként a 112 is dolgozik, ugyanezt a diszpécsereink is megtegyék. Ennek kettős hatása van egyébként a gyakorlatban, a számok szintén ezt támasztják alá, megemelkedett a mentőszolgálat a 112-höz beérkező hívásoknak a száma, ugye lényegesen könnyebb segítséget kérni a gondosórán keresztül, ugye az egyetlen gomb megnyomásával, illetve ugye egy szakember azért precízebben föl tudja mérni, hogy mire van szükség, és utána ő adja le a riasztást, az egyik oldalon egy tehernövekedés. A másik oldalon viszont ugye 770 ezer felhasználó esetében nem minden egyes hívás, ami ugye nem tudhatjuk, ugye ha problémánk van, akkor nehezen tudjuk megítélni, hogy ez most mentőt igényel, vagy csak ügyeletet, vagy éppen csak el szeretnénk mondani ezt a problémát. Ugye 770 ezer ember esetében bízunk benne, hogy nem is minden egyes, mind a 770 ezer ember egyszerre használja a készüléket, de ugye többségében azt tudom mondani, hogy a kimenő hívásoknál a diszpécser központ megszűri azokat a bejövő információkat, és nem terheli a 112-t ugye olyan hívással, ami nem is biztos, hogy orvosi segítséget vagy bármilyen sürgősségi beavatkozást igényel, de elég a tájékoztatás, elég a megnyugtatása a diszpécser központ dolgozójának azzal kapcsolatosan, hogy ezt akár később vagy bármilyen más formában lehet kezelni. Ezek is számszerűleg statisztikailag alátámasztott adatok, hogy a gondosórán keresztül a 112-nek az értesítése, az most azt tudom mondani, hogy 98%-os biztonsággal valóban egy szakemberre, szakembergárdára bízott probléma megoldás jelent, és emellett szeretném ugye mindig hozzátenni, hogy több mint 500 000 azon hívásoknak a száma, ahol egyéb más nem egészségügyi, nem életveszélyes helyzet, hanem a mindennapi életvitel során felmerülő problémának a megoldásában nyújtott a diszpécser központ segítséget. Erre én mindig ösztönözni is szeretném a felhasználókat. Kifejezett, kimondott, egyértelmű célja a programnak, hogy a 65 éven felülieknek a saját otthonukban maradáshoz szükséges biztonságot, általános biztonságot adja meg ez a program. Tehát minden, ami a mindennapi életvitelük kapcsán fölmerül, egészen a tűzifa fölaprításától kezdve, akár odáig, hogy csak beszélni szeretnék valamiről, tájékoztatást szeretnék kérni a diszpécsertől, nyugodtan meg lehet tenni, minden egyes hívás ingyenes, az is marad, és a téves hívások is ingyenesek, ilyen is előfordul, ez is benne van a rendszerbe, nyugodtan lehet használni. A diszpécser központban több mint 150 ember dolgozik most már, hogy ezt a 770 ezres felhasználói tábort ugye 0-24 órában kiszolgálja, mi pedig ugye azért vagyunk, hogy ez a rendszer stabilan és biztonságosan működjön. Mi annyit szeretnénk, hogy minél több felhasználó. felhasználó legyen. Az országos átlag az 30-33% között van. Nagyjából az eloszlása országosan viszonylag egyenletes, nagyon érdekes, tehát a kisebb települések, nagyobb települések, fővárost is ideértve nagyjából ebben a szórásban vannak. Talán a keleti része az országnak egy picit alul reprezentáltabb ebben a kérdésben, de kiemelkedő számok, 40-50%-os értékek a pici településen vannak, ahol ugye értelemszerűen kevesebb, 65 éven felüli van, talán nagyobb az összetartás, de így is azt érezzük, számunkra kevés a minden harmadik felhasználó, főleg ezeket az eredményeket látva. És valóban a felhasználóktól jövő visszajelzések alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy érdemes ezt az úgynevezett direkt kiküldést, tehát anélkül, hogy bármiféle előzetes regisztráció lenne, megpróbálni. Nyilván annál a korcsoportnál, a 80 év felettiek, ahol bizony azért problémát tud jelenteni, hogy bármilyen típusú regisztráció, akár informatikai tudás hiányában, akár fizikai korlát, változottság hiányában, ugye nem tudják elvégezni azt a nagyon egyszerű néhány perces folyamatot, és ott a lehetőség számukra, hogy a posta kiviszi ezt a készüléket, ott van kéznél, helyben igénybe lehet venni akkor innettől a szolgáltatást. Most Heves vármegyében és Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében, tehát 80 év fölött április 1-től a posta elkezdi kiszállítani azoknak, akik még nem rendelkeznek ezeket a készülékeket, mindenféle előzetes jelzés nélkül, ugye ezért is igyekszünk mindenhol sajtótájékoztatót tartani, együttműködő partnereink figyelmét fölhívni, hogy tájékoztassák az időseket, mert ugye van egy nagyon fontos különbség a regisztrációhoz kötött folyamatnál, itt ugye a posta nem tud előzetes SMS vagy e-mailes értesítést kiküldeni, tehát vagy otthon van a felhasználó, vagy ugye egy értesítőt fog találni a posta ládájában, hogy át tudja venni. Nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy aki valamiért úgy érzi, hogy nincs szüksége erre a szolgáltatásra, ezt már nagyon halkan próbálom mondani, mint lehetőség adott, hogy 14 napon belül visszaküldje ezt a készüléket, de én mindenkit arról szeretnék meggyőzni, hogy soha nem lehet tudni, hogy mikor jön el az az alkalom, amikor ténylegesen szükség van rá, és ha akkor kezdünk el regisztrálni, akkor biztos, hogy késő lesz. Nem szüntetjük meg a regisztrációhoz kötött elérését vagy csatlakozását a programhoz, tehát a direkt kiküldés mellett folyamatosan a megszokott telefonos www.gondosora.hu weboldalon történő regisztráció ugyanúgy él és működik, aki szeretné, vagy nem akarja bevárni, ugye ez egy 4 hónapos folyamat, amíg ugye az egész országban körbeérünk, nyugodtan regisztráljon, és akkor egy picit előbb fogja megkapni a készüléket.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kívánunk. A szerkesztő Gronda János nevében is búcsúzom önöktől, Klész Beátát hallották. Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.